És már is itt vagyunk a Pont Jókorban, én Fehér Marian vagyok, és vendégem Neszmélyi Emil, és ez esetben azt mondom, hogy Léci, fogalmazd meg te, hogy hogyan mutassalak be. Persze, nyilván elmondhatom, civil foglalkozásod szerint jogász vagy, ügyvéd vagy, de ha a hegymászást nézzük, akkor néhány évvel ezelőtt azt mondtad, hogy te semmiképp nem mondanád magad profinak. Azért közben meg már ez szerintem némiképp változott, legalábbis szerintem. Már annyi sok hegyet megmásztál.
Ez egy érdekes dolog, mert van az elfoglaltságom, ami a hétköznapi, ez valóban az ügyvédkedés, és emellett pedig van a szabadidő, amiben ez a magyarul nem annyira hangzik jól, de ez a felfedező, ez az explorer vonal, ami engem foglalkoztat. Ebben vannak hegyek is, de ha azt nézzük, hogy most milyen kihívásokra vagyok nyitott, és milyen kihívások előtt állok, akkor azok nem csak hegyek, hanem mondjuk ugye egy északi és déli sark gyalogosan, és akkor meg már túlmutat az egész azon, hogy csupán hegyek foglalkoztatnának.
Felfedezés is, ugye azt mondtad, hogy szabad időmben szeretek felfedezni, hát szóval érted, fel lehet fedezni különböző túraútvonalakat itt a Pilisben is. Azért te egy kicsit más kategória vagy, de tudod, mint menjünk vissza 2016-ba, amikor először megmásztad az Everestet az északi nehezebb oldalról, és ebben az értelemben te vagy az első és egyetlen magyar, aki ezt megtette, sőt, te vagy az első és egyetlen magyar, aki megmászta mindkét oldalról egyébként, ugye, csak a másik oldal az tavaly volt, de szóval, hogy valamiért neked 2016-ban, vagy már előtte jó néhány évvel jött ez a vágy. Egyébként akkor a 40-es éveid elején.
Igen, legelején na. Voltam akkor, és ott na, volt
hogy
helyzet.
Hogy mi történt?
Hát, magyarok nem mászták meg az Everestet az északi oldalról, és ez engem foglalkoztatott. És érdekes, mert közben ilyen szakmabeliekkel már, hogy akik nagyon-nagyon magas szinten űzik a hegymászás, azt kell mondani, a történelmének megörökítését újságírók és szervezőkkel beszélgettem erről, és érdekes, olyan körökben, hogy pontosítsuk ezt a korábbiakat, azért le voltunk nézve az ilyen palackos mászók köreiben. A magyarok a nem alkalmasak az északi oldalra. Tehát, hogy ez azért nyilván ilyen véleményt egy olyan profi palasz nélküli mászó, aki alapvetően nem foglalkozik nagyon másokkal, nem mond ki, de úgy sikerült beszűkíteni ezt, hogy voltak azok a körök, így a tömegekből, akik betettek minket abba a kategóriába, hogy erre a magyarok nem alkalmasak, és ez elég motivációt jelentett arra, hogy egy bő 3,5 éves felkészülést így végigcsináljak, és a végén kiderült a magyarokról, hogy erre alkalmasak, és ezt ráadásul még egy aszmás ügyvéd is megoldja magyarként, ami lett volna, hogyha egészségeset küldünk, ugye. És onnantól folytatódott a kaland, és eljutottunk addig, hogy hát nem is a technikásabb, mert az is a tibeti oldal a 16-os kaland, hanem a 22, ugye 2022-es év, amikor Nepál felől sikerült feljutnom, ami viszont nem annyira technikás, de lavina tekintetében sokkal veszélyesebb oldal. Tehát az összveszély az hasonló két oldalon, de itt azért ez a nepáli oldal, ez mint hogy teljesen más, két teljesen más hegyről beszélnénk, csak a csúcs a közös. És ezt így sikerült, és van ilyen két műfaj, amiben most már akkor jegyzik Magyarországot, és nagyon remélem, hogy a profi hegymászó barátaink közül mielőbb valaki bejelentkezik, és felér palasz nélkül is, mert hát én azt másként csak palaszkal tudtam, és azt gondolom, hogy akkor ebben a műfajban is büszkék lehetünk arra, hogy megint jegyeznek valami olyanban, amiben még nem, mert hogy palasz nélkül nem jutott fel még magyar az Everest csúcsára.
Hogyha 2016-ot nézzük, és akkor ezt a kihívást, amit aztán egyébként megcsináltál, és hogy te is elmondtad, erre jó sokat készültél, sőt, amire én mindig kitérek, hogy ezt ráadásul a legnagyobb titokban csináltad, tehát nem mesélted el a családodnak, mert azt gondoltad, hogy megóvod őket a lábon infarktus kihordásától, de hogy amikor ezt így megcsináltad, és én akkor találkoztam veled először, akkor bennem volt egy olyan, hogy jó, hát ez egy fontos dolog volt neked, megcsináltad, de hogy aztán mész tovább az életedben. Tehát, hogy nem maradsz rajta ezen a trekken, hogy hegyeket mászunk. De hát rajta maradtál, sőt, én úgy látom, hogy ez, tehát kihívásról kihívásra, kalandról kalandra, felfedezésről felfedezésre, hegycsúcsról hegycsúcsra tervezel.
Ez egy ilyen érdekes helyzet volt akkor, amikor mi találkoztunk, mert akkor még nem tudtam, hogy befejezem a következő kívást, úgy hívják, hogy a 7-hegy csúcssorozat. Uh-huh. Ugye ez minden földrész legmagasabb hegyét meg kell mászni. Ez a kihívás résztvevői számára egy hír, mi szerint Ázsiában ez az Everest, előtte én Afrika csúcsát, a Kilimandzsárót másztam, meg egyébként az Everestre való felkészülés részeként egy tesztmászásként. És utána pedig folytattam. És ha elkezdek valamit, azt szeretem befejezni, és amiatt, hogy a sorozat legnehezebb kihívását, ráadásul északi oldalról az Everestet már teljesítettem, ezért úgy gondoltam, hogy ez úgy le is fog zárulni egyszer, nem lett ez egy rövid néhány év, de lezárult, sőt, mindkét változatában sikerült lezárnom ezt a két sorozatot, ami inkább megint egy ilyen felfedezős kihívás, mert itt 8000 méter fölött csak az Everesten vagy. Viszont amikor Alaszkában kell másznod úgy, hogy 40-50-60 kilót mozgatsz egyedül, mert ott vagy a saját magad teherhordója, és akkor úgy az ember rájön, hogy van itt bőven fizikai teljesítmény, mint hogy az egész palaszkos mászást el kell választani a palasz nélküli úgynevezett tiszta mászástól, mert hogy el kell választani a hagyományos úszást is, az úszonyos úszástól, azonos a közeg, ahol a folyamatok lezajlanak, viszont maga a sport az más. Tehát, hogy ez másról szól. És ez kiváló lehetőség volt arra, az összes földrészt eljuthattam. És utána pedig, amikor ezt befejeztem, ennek a Messner-féle változatát, akkor úgy volt egy ilyen megkönnyebbülés, mert eléggé sok időt, energiát bele kellett tenni, és ez úgy jó volt, hogy egy feladatot befejeztem, de ott volt a Bess-féle változat, ez azt jelenti, hogy egyébként Ausztrália és Óceánia földrészének más a csúcsa az ő rendszerében, egy plusz hegyet teljesíteni kellett, ami egyébként a legkönnyebb volt az összes közül, és ott egyébként az Elbruson néhányunk által megmentett ausztrál srác megkívás. Én ott így azért gazdaságosabban tudtam egy ausztrál csúcsot megmászni, egyébként 2228 méter volt, tehát nem egy ilyen nagyon extra, de ezzel a Best sorozatot is befejeztem, és hát Best sorozatot sem fejezett be előttem még senki, sőt a Messner és Best közösen sem fejezte be senki, és az én nevemre úgy sem emlékeznek, de az, hogy akkor ott a magyarok ott vannak a teljesítők között, jegyzik az országot, ez nekem így elég. És utána viszont felismertem azt, hogy nem csak, hogy még nincs olyan magyar, és így ebben a műfajban még nem jegyeztek bennünket, nincs olyan magyar, aki egy személyében északról és délről feljutott volna az Everest csúcsára, sőt, én vagyok az egyetlen, akinek ez most egy reális kihívás lehet, mert északról továbbra sem mászták meg magyarok az Everestet. Úgy éreztem a hívást, hogy akkor erre fel kell készülni, és ez egy 3 éves projekt lett, mert hogy a Covid közben szólt, tehát 20-ban akartam volna először mászni, ott lefújták az expedíciót 3 héttel indulás előtt, 21-ben kijutottam ott a lavina veszély, gyakorlatilag félbeszakította az expedíció, tehát majdnem minket magunkat is, és 22-ben viszont sikerült felérni, viszont el magamnak tettem nehézé a mászást, mert a nem annyira technikás
oldal. Azt mondtad, hogy valamit ott te hibáztál, és igen. Ezért kb. Úgy értél fel, hogy szinte semmit nem láttál. Ez mi igen, volt pontosan?
Szélvakságot szenvedtem a csúcstámadás éjszakáján.
És ez mit jelent?
6 órán belül a bal és a jobb szemem is a nagyon erős szélben, ahol nem láttad, hogy vihar lenne, mert hogy nem volt hó a környéken, de az ilyen mínusz 20-25 fokos szelek azért így néhány perc alatt meg tudják fagyasztani a szaruhártyát. Az utóbb elvégzett vizsgálatok alapján én 70%-osan vak voltam, tehát se fókuszálni nem tudtam, sem semmit élesen, sem messzire látni, egy ilyen fehér teüveget láttam magam előtt, és így jutottam fel a csúcsra. Érdekes volt, mert én szoktam előadásokat tartani, és úgy voltam ezzel a 22-es expedíció, a déli oldal, ugye hát mi történhet, gyönyörűen minden terv szerint már egyszer nem tudtam elindulni, egyszer félbeszakadt, most itt vagyok, és akkor végre a csúcs irányába mehetünk, hogy hú, ebből milyen előadás lesz, nem baj, majd összehasonlítom az észak és a déli oldalt, és én tudok úgy előadni, hogy ez sokakat fog érdekelni. Na, a következő 16 órában hirtelen egy önálló esté alakult az egész, ahogy a halászónában már a jobb szememre se láttam, és úgy döntöttem, hogy ha már 3 vak megmászta az Everestet, akkor én, aki legalább eddig láttam, akkor miért forduljak vissza? Fáj, de ennél nagyobb fájdalmakat kellett az északi oldalon átélni. És úgy döntöttem, hogy csúcsot érek. Addig rendben is volt, mert a fejemben volt az út, és nem csak a szemünkkel látunk. Lefele azért voltak gondok, mert lefele nem volt a fejemben az út, úgyhogy ott kvázi teljesen vakon láttam. Az agyam nem tudott pótolni fénykép és videó emlékekből semmit.
Te a szélvakság ellen lehetett volna valamit tenni?
Igen, hogyha rajtam van egy átlátszó szemüveg,
értem.
És abban mert sötétben indulunk, tehát ez azért nem hóvakság, mert nem süt a nap. Ott éjszaka elindulsz, teljes sötét, és a fejlámpádat látod, és hogyha felveszel egy ilyen nappali síszemüveget, akkor nem tudsz tájékozódni, tehát az így nem jó. Átlátszó szemüveg kellett volna, az pedig nem volt a felszerelés listán, mert akárhányszor indultam én a csúcsra, soha nem volt szükség arra, hogy a szememet ilyetén módon éjszaka védjem. Érdekesek, hogy fejlődik minden ezzel kapcsolatban. Azonban az évben, az elmúlt évben ketten is szélvakságot szenvedtünk, és onnantól nagyon sok expedíciós szervezőnél rákerült a kötelező, vagy legalább a kötelező, vagy az erősen ajánlott felszerelési tárgyak közé az átlátszó valamilyen szemvédő síszemüveg. Tehát nagyon fontos, hogy ez nem egy egyszerű átlátszó szemüveg, ami csak védi a szemet, teljesen szélbiztosnak kell lennie. És felkerült az ajánlások közé, mert hogy így jártam jó magam is, meg egy nepáli hegyi vezető is, aki szintén szélvakságot szenvedett, ami azt mondta, ez azonnal beáll. A hóvakság az néhány óra múlva jelentkezik ahhoz képest, hogy megég a szarulhártya és az érhártya. A szélvakság az azonnal, tehát ott percek alatt azt éreztem, hogy gyakorlatilag nem látok semmit, viszont volt egy elszántságom, miszerint, hogy ha a fizikailag jó állapotban vagyok, és úgy érzem magam, akkor nem álltam meg. Persze mérlegeltem a helyzetet, de azt mondtam, hogy ezt meg tudom csinálni.
Mert hogy az én tapasztalatom veled kapcsolatban és a több beszélgetésünk során is az, hogy a mindenképp a legfontosabb a biztonság. És én ezt egyébként nagyon becsülöm is, és szeretem is, hogyha valaki, ha már kicsit is azt látja, hogy ez bármibe belekerülhet, már mondjuk olyan értem, vagy az élete, vagy az egészsége forog kockán, akkor nem engedi, hogy elvigye a hét, mert valószínűleg a legtöbb baleset, vagy a legtöbb eltűnés, vagy a legtöbb halálos kimenetelű baleset ebből adódik, hogy nem jól ítéli meg az ember, nem?
Igen, a legtöbbször ez történik.
A helyzetet. Így. És te ebben nagyon-nagyon józan tudsz maradni. Most ebből a szélvakságból azt érzem, hogy ez kicsit ilyen figyelmetlenség, vagy nem is annyira, hogy nem számoltál vele, mert fel is húztam a szemöldököm, hogy a te felszerelésedben nem volt erre szemüveg?
Nem, soha nem kellett. És,
tehát ez egy
így
tök
alakult.
Új tapasztalat ilyen értelemben. Mert
sokaknak,
azért,
sőt azt is megmondta a
de ez egyébként
orvos.
Lehet a konkrét klímaváltozás?
Nem. A lézeres szemműtét, ami nekem évekkel korábban volt, az a kicsi hiányzott, amiért annyit nem bírt a szemem, mint mások is ott voltak. Azon a napon közel 100-al indultunk el. És érdekes mondom, mással aznap nem történt, a korábbi nap. Ott volt egy olyan, ami az a nem tudom én hány tizedezred, vagy nem tudom milyen vastagságú, hány milliméternyi, vagy mindedék milliméternek milyen töredék, ami hiányzott, ahhoz az még egy 5 fokot kellett volna bírni. De hát először a bal szemem szállt, és 6 órával később már a halálzónában bőséggel és eléggé komoly meló után szállt el a jobb szem is.
Mit nevezünk halálzónának?
A halálzónunk ugye a 8000 méter fölötti szakasz bármilyen hegyen, csak hát ez a legnagyobb szakasz így az Everesten van.
És jól értem, hogy végül akkor te úgy mentél föl a csúcsra, és úgy néztél körbe, hogy nem láttál semmit.
Ez egy nagyon fontos része a mászásnak, hogy az egyik, összeszedtünk motivációkat, ki miért mászik, van, aki kihívást keres, veszély, stb. De a legtöbben a látvány miatt. Hát ez így ott nem jött össze.
Valaki felvette neked?
Persze. Hát ott azért fölfele látták, hogy nagy a küzdelem, és akik úgy körülöttem voltak a csúcson, azt érzékelték. Hát velem volt egy hegyi vezető is, akit annyira nem beszélt angolul, és hát azért volt velem, a halálzónától kértem, az utolsó tábortól segítséget, hogyha olyan aszmás rohamaim lennének, mint 16-ban, akkor legyen, aki ebben nekem asszisztál, más nem, akkor visszafordulunk. De az nem volt, mert hogy technikailag ez egy más kihívás. De cserébe egy olyan kihívással kellett szembenéznünk, amire én úgy alkalmazkodtam, ami meg annyira nem volt felkészülve. Meg nem is nagyon láttam, hogy hol van körülöttem, de azt úgy éreztem a jelenlétét, de segíteni nem tudott, hiszen a halálzónában nem tudunk egymásnak segíteni. Így...
Ezt hogy érted?
Hát olyan alacsony az oxigén szint, hogy ahhoz, hogy bárki cipelje, meg olyan a terep, hogy esélyed nincsen.
Ja, én azt hittem, hogy nem is szabad, és ha nem tudunk egymásnak segíteni alatt, ezt érted.
Nem
hogy...
is szabad, ezért, mert aki megpróbálja, főleg a csúcshoz nagyon közeli részen, ott ha fölfele megyünk, az utolsó két óra az olyan, ahol eleve nem tudná segíteni, visszafele sem, és mondjuk van egy olyan, hogy déli csúcs, a déli csúcs alatt már volt csodával határos mentés, de közben teljesen magától értetődően a saját életét is kockáztatta az a néhány ember, aki kettőt megmentett. Tehát, hogy ahhoz, hogy erőt fejtsünk, ki kell oxigén, ott nincs. A palackkal sincs oxigén, hogy ez nem búvárpalack, hanem jó, hogyha egy 40%-os molekula jelenlétünk, oxigén molekula jelenlétünk van a tengerszintéhez képest, és itt kell elmondanom, hogy azért ehhez képest, ha nincs palack, akkor az 30%. És mondhatjuk, hogy jaj, csak 10% a különbség. Nem. Gyakorlatilag a 25%-a kevesebb a 40%-hoz képest a 30, tehát ennyivel még nagyobb, a miénknél is sokkal nagyobb veszélyt vállal az, aki palack nélkül mászik.
Mondhatjuk azt, hogy 8000 méter fölött mindenki tisztában van azzal, hogy saját magára számíthat, és ha bármi történik, akkor nem elvárható.
Ezt mindenki tudja.
Tehát úgy megyünk, hogy ezzel tisztában vagyunk.
Igen, hát azzal, amikor viszont valaki bajba kerül, akkor nem biztos, hogy ez ugyanígy reagálja le. Tehát ezzel együtt én is eshettem volna pánikba, csak van az a jellemzőm, így a személyiségemből adódom, hogy ha baj van, én nagyon megnyugszom. És azonnal a következő lépést keresem, hogy oldjuk meg. Hát lefele volt inkább baj, mert ott azért történtek események. Fölfele teljesíthető volt. Nagyon érdekes volt, amiatt, hogy a látvány az most nem volt meg. És nem tudtam átélni a veszélyt, csak így befele voltam, és alkalmazkodtam mindenhez. Így ebből azt a következtetést tudtam levonni, mert nem jött elő ilyen nagy összeomlás, mint amikor például Alaszkában életet kellett mentenünk, amikor az is se összeomlás volt, de kifakadt a feszültség, amikor a 16-os északi oldali Everest mászásnál ugye az aszmás rohamokat túléltem. Ilyen nem volt, de azt úgy végig láttam. Tehát a látványnak ebből erre következhetek, iszonyatosan nagy része van abban, hogy éled meg magát a stresszt, a veszélyt éreztem, de az egyik legfontosabb receptora a szem kikapcsolt, és hát annyira, hogy egyébként mondták, hogy ez, már amikor leértem az orvos, azt mondta, ez 4-5 nap alatt rendben jön. Hát 19 napig nem láttam rendesen. Tehát, hogy ez egy ilyen súlyosabb fokozata volt ennek, viszont nagyon szépen kiélesedtek az érzékek, tehát tényleg azonnal, tehát fantasztikus az emberi szervezet. Tudtam fókuszálni, úgyhogy lejutottam. És a legfontosabb az volt, hogy nem csak lejutottam az utolsó 4-es táborig, hanem onnantól szépen lépésről lépésre, csak ott már volt annyi előnyöm, hogy azokban a táborokban nappal jártam. És az útvonalat az agy csodálatosan kipótolja. Tehát amit nem lát a szem, azt az agy hozzárakja. Például, amikor felértem a csúcsra.
Ez egy elképesztő tapasztalat lehetett.
Én is ott képettem, amikor felértem a csúcsra. Az első dolgom az volt, hogy oda próbáltam botorkálni valahogy ilyen nagyon-nagyon homályosan, így csak a talajt láttam, hogy az északi oldalról 6 éve korábban, hogy jutottam fel, hogy hol, az egy nagyon meredek rész volt. És én tisztán emlékszem, hogy láttam. És ez fizikailag lehetetlen volt. Erre mondták pszichológus ismerősök, hát persze, te lökött. Hát az agyad úgy hozzátette a 6 évvel korábbi krízis helyzetben megélt élményeket, hogy gyönyörűen. Tehát az gyönyörű, úgy kiegészítette. Én élesen emlékszem, hogy azt biztos, hogy láttam, hogy hol jutottam fel 6 évvel korábban. Hiszen csak a csúcs közös. És teljesen lehetetlen, hogy lássam. Tehát nem láthattam egyszerűen. Úgyhogy ebben, hogy fölfele tényleg ez az emlékek ott voltak, mert memorizáltam az útvonalat, annyira sokat vizsgáltam a déli oldalon. Hát de lefele nem, és ott volt a baj, hogy lefele viszont csak a látásom, ami ugye gyakorlatilag nem volt számottevően volt használható, és az alkalmazkodó képesség, ami hát egyébként hasonló edzéseket én végeztem, és nagyon hálás vagyok, hogy az edzésekben volt ilyen bizonytalan talajra érkezés, és annak kiegyensúlyozása a felkészülés alatt. Nem tudtam, hogy itt ennyire hasznos lehet, de amikor visszagondoltam, hogy például amikor mész, haladsz lefele, és nem tudod, hogy egy-egy lépésnél sziklára, kemény jégre, puha jégre, vagy hóra érkezés teljesen másképp kell arra reagálnod. És ezért össze-vissza vergődsz, hogy mindig kiegyensúlyoztam. És azért, mert voltak ilyen úgynevezett proprioceptív edzésszakaszok, ahol az én bizonytalan felületeken kellett egyensúlyoznom, és hosszú heteken át, és vagy inkább hónapokon át is. És működött, mert itt előjött, és igaz, bénáztam, de nem estem le, és nem zuhantam le akkor sem, amikor mondjuk nehéz felületen ez erre volt esély. Hát cserébe mondjuk könnyebb felületen meg, azért mert nem láttam, rosszul kötöttem be magam, csak a biztonsági kötélzetbe voltam becsatolva, ki akartam kötni magam, mert inni akartam, ott sikerült levennem a hátizsákot és innom, abban volt a palackom is, az aktuális utolsó, és hát az úgy, hogy jól lerepült, és szakította le a maszkomat, meg mindent, és ott voltam a halálzónában gyakorlatilag bőven 8000 méter fölött palasz nélkül, és ott alkalmazkodni kellett, megoldottuk, ott néhány arra járó hegyi vezető, akik már ilyen üresebb palackokkal rendelkeztek, és megbeszéltük, hogy akkor gyerekek, az a kevés, ami van, nekem annyi jut, úgyhogy ehhez kell alkalmazkodnom, mert egy palasz nélkül viszont biztos, hogy valamilyen ájulás lenne, vagy legalábbis nagyon valószínű lett volna, és ezt alkalmazkodtam, és még sokkal lassabban jöttem le, és leértem.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Neszmélyi Emillel, maradjatok ti is.